Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos templomi gyűjtésből, valamint a Katolikus Karitász adománygyűjtő csatornáin keresztül több mint 133 millió forint támogatást gyűlt össze a kárpátaljai és a háború sújtotta területeken élők javára, ismertette a segélyszervezet országos igazgatója. Már 700 segélyszállítmányt juttattak el 4 év alatt, emellett az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon, ismertette Zagyva Rihárd. Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tározókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. A miniszterelnök a kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már előzőleg közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt, és Kijevnek kedves vezetőt ültessenek a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszkij elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, közölte a belügyminisztérium. A kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben. A befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazandók, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. 135 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler Kiss motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt, a 2017-25 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt elemeként. A vasúti közlekedés jövőjét a motorvonatok jelentik, mondta el a projektzáron Hegyi Zsolt, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatta az energiaszolgáltató az MT-t. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Aszbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Soha nem látott mértékben borul fel a föld energiaegyensúlya, miközben az óceánok rekordmennyiségű hőt nyelnek el, tudatta az ENSZ meteorológiai ügynöksége. A tudósok szerint a közelgő, amúgy természetes El Niño tovább gyorsíthatja a felmelegedést, és újabb szélsőséges időjárást okozhat világszerte. A keletkező többlethő több mint 90%-át az óceánok veszik fel, amelyek tavaly minden korábbinál melegebbek voltak, írja a BBC. Az Európai Bizottság új integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére. Ez a megelőzésre, a felkészültségre, a reagálásra és a helyreállításra egyaránt kiterjed. Tavaly a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűz szezonját élt át, több mint 1 millió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, arrafelé több centi hó is eshet, a Dunától keletre záporok, hózáporok, esetleg zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban szokás szerint Buda Péter atya teológiai tanárral folytatjuk a beszélgetést egri püspökeinkről. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek, Péter atya, a stúdióban dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hűséges hallgatóink talán emlékeznek, hogy az előző adást Rangóni Gábor egri püspökségével fejeztük be, és körülbelül odáig jutottunk el, hogy Mátyás király, akinek az ő jobb keze volt, kardinálisi, bíborosi rangot kért a regnáló pápától, negyedik Sixtustól, és ezt meg is beszéltük, hogy megkapta. Az, hogy ő ferences szerzetesként ugye nem a díszes ruhában járkált, hanem ő meghagyta, illetve ugye ez rá volt bízva, hogy ő hogyan öltözködjön ezentúl. Talán még erről nem igazán beszéltünk olyan sokat, úgyhogy erre is térünk ki, Péter atya, de az, hogy ha valaki bíboros, maradhat-e az egri püspöki székben? Ezzel folytassuk a mai adást.
Természetesen maradhat az egri püspöki székben. Az más kérdés, hogy mint bíboros, az egyházban is nagyobb dolgokban is számítanak rá, tehát ami messze túlmutat a helyi püspökségén. És hát nyilvánvaló, hogy ahogyan az eddigi életét is láttuk, hogy ő azért Közép-Európában sok helyen megfordult, tehát Hunyadi János harcostársaként ő is itt volt, de volt Csehországban is főinkvizítor, Magyarországon is, utána Mátyás királynak is az egyik jobb keze lett, így, mint bíboros, most már nyilvánvaló, hogy Róma is számít rá. És akkor éppen ezért következik be az, hogy bár ő egri püspök, közben az Anyaszentegyháznak a bíborosa, és a pápa kinevezi őt a magyarországi legátusának. Tehát az azt jelenti, hogy a pápának a képviselője lesz Magyarországon. Ő azonban mindezek ellenére, hogy ennek a titulusnak, vagy ennek a feladatnak a következményeképpen mindig ott lehetett volna a király mellett, ő mégis visszajött, vagy illetve eljött Egerbe, és tulajdonképpen miután megkapta a bíborosi kinevezést 77-ben, utána 2 éven keresztül huzamosan itt töltötte az idejét Egerben, és hogyha valakinek olyan ügye volt, amihez a pápai legátusra volt szükség, tehát egyházi bírósági ügyek, amelynek ugye feljebbviteli fóruma volt a pápai legátus, azok jöttek el Egerbe, és itt foglalkozott ezekkel az ügyekkel, úgyhogy ebben az időben a várban álló püspöki palotában elég nagy lehetett a forgalom.
És hogy milyen prominens egyházi magas méltóságok fordulhattak meg. Az, hogy ő 2 évig maradt Egerben, tehát 2 év után már azt mondta, hogy na jó, akkor ez a kettő nem fér össze, tehát nem bírja a kettőt együtt, vagy mi más oka volt, hogy ő mondjuk ezután elkerült innen?
Igazából nem rajta múlott, hogy itt maradt Egerben, hanem egy újabb kinevezést kapott. Közben is állandóan foglalkoztatták, tehát a királyi pár is foglalkoztatta, Mátyás király és Beatrix. De tudjuk azt, hogy Beatrix valószínűleg szintén kedvelte őt, hiszen ő volt az, aki fogadta, aki olaszul köszöntött, amikor Magyarországra érkezett, ő volt, aki itt a magyarországi esküvőjüket celebrálta, és így tovább. Tehát ő volt az, aki például elküldte a Német-Római Birodalomba is követként Frigyeshez. De aztán 1479-ben egy újabb változás történik az életében, ami miatt nem csak Egert kellett elhagynia, hanem még az országot is. Ugyanis Mátyás király volt az, aki fölkérte arra, hogy eddig a pápa követe volt Magyarországon, most pedig a királynak legyen az állandó követe a Szentszéknél Rómába. Úgyhogy 79-ben elhagyja az országot, és már nem is tér vissza Magyarországra a későbbiekben. Noha maradt továbbra is egri püspök. Máskor is találkoztunk már ilyennel, elég, hogyha csak az előzőre, Beckenslayer Jánosra gondolunk, aki még akkor is, amikor már Mátyás királlyal hadakoztak egymással Ausztriába, tehát egymás ellen, még akkor is egri püspök maradhatott, így aztán Gábor püspök esetében ez egyáltalán nem okozott problémát, majd esetleg szólunk arról is, hogy kik voltak, akik az ő hiányában vezették, kormányozták az egri egyházmegyét, de most maradjunk nála, hogy tehát elhagyja Magyarországot, és Rómába megy. Rómában pedig szintén nagyon komoly diplomáciai feladatokat kap, nem csak Mátyás királytól, hanem a pápák is foglalkoztatják. 1480-ban volt egy nagyon érdekes történelmi helyzet. Ez pedig nem más, mint a dél-itáliai Otranto városnak az elfoglalása az oszmán törökök által. Erről úgy keveset szoktak beszélni a történelemben, az, hogy a Balkánon nyomultak előre, és akkor ugye bedarálják a balkáni szláv királyságokat, és utána ugye megjelennek a magyar határon, most éppen itt tartunk, hogy Mátyás király az, aki föltartja őket, de közben a törököknek volt egy érdekes próbálkozása, 1480-as partraszállás Itáliában, ugye a céljuk az mindig az, hogy elfoglalni Rómát is. Érdekes, hogy...
És ez alatt értjük azt, hogy akkor a szentszéket is gyakorlatilag
megszüntetni.
Tehát mondjuk lehet ott is mondjuk mecsetet, meg tehát nem tudom, iszlám központot létrehozni.
Igen. Tehát az, hogy a kereszténységet egy újabb fronton támadták meg. 1480 ez még az az idő, amikor Európának a nyugati csücskében még jelen vannak a muszlimok, ugye ez a Granada, az utolsó erőd, uh-huh. A hozzátartozó területekkel Hispániában, ugye az már csak 1492-ben esik el. Ugye az a nyugati keresztény-muszlim front, mondjuk így, ugye keleten a Balkán, és hát most középen, Itáliában is partra szállnak a törökök, és elfoglalják Otranto városát, nagyon sok embert kivégeznek. Egyébként éppen azt hiszem Ferenc pápa volt az, aki több száz vértanút így amblokk szenti avatott. Tehát akik akkor nem tagadták meg a hitüket, inkább vállalták, hogy a törökök lemészárolják őket.
Tehát, hogy itt ennél a partraszállásnál azok az áldozatok, akik voltak, azok nem feltétlenül csak ütközet áldozatai, hanem vértanúságot
vértanúság, halt. Igen. Tehát próbálták őket kényszeríteni muszlim vallás átvételére, azonban ők hajthatatlanok voltak, kitartottak a kereszténységbe, és azért megölték őket.
Kíváncsi lennék arra, hogy ha soha ne éljük meg, De hogyha mondjuk itt a 21. században ilyen esemény történne, mondjuk hány keresztény merné azt vállalni, hogy inkább a halált választja, mint hogy a hitét megtagadja?
Hát,
szerintem nem vagyunk annyira bátrak.
Lehet, hogy nem vagyunk annyira bátrak, de vannak, akik annyira bátrak, mert hogy itt a harmadik évezredben ez már megtörtént, tehát az ISIS, ez a terrorszervezet, ez bizony nagyon sok keresztényt ölt meg így, nem csak ott a Közel-Keleten, hanem Egyiptomban, meg Afrikában is, ugye ott a Boko Haram,
igen,
a testvér szervezet, és ők ezt módszeresen csinálják, úgyhogy most is szedi az áldozatait.
Csak ugye európai szintéren, hogyha gondolkodom,
hát
akkor...
Hát most nehéz elképzelni valóban, hogy ami, elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de egy kicsi latymatag kereszténységünk, ez mennyire lenne képes arra. Én biztos vagyok benne, hogy most is lennének olyanok, akik inkább a vértanúságot választanák.
Biztos lennének, csak hogy mekkora számban. Igen, mert hogy tényleg olyan sokat beszéltünk már, pár, mondjuk a mi adásunknak nem az a fő tematikája, hogy ugye szentekről beszélünk, de hát ugye azért elképesztő egyháztörténelemből is, itt püspököknél is mindig felbukkannak ezek a mártírom halálság, az elképesztő történetek, és hogy ezeket mai aggyal azért így felfogni, hogy mennyire lehetne az ember ennyire. Én nekem minden elismerésem azért, csak ugye nyilván más módszerek is vannak, de hát azért 500 év az 500 év, meg 1000 év az 1000 év, maradjunk ennyiben. Na jó, van, nem itt tartunk, hanem 1480-ban ott
rajtónál. Miköze mindenhez, ami Gábor püspökünknek, az, hogy a pápa őt küldi Nápolyba, azért, mert hogy Otranto az a nápolyi királysághoz tartozik, és hogyan lehetne megszervezni egy közös akciót, tehát az egyházi állam, illetve a nápolyi királyság közös hadi akciójával hogyan lehetne a törököket kiűzni Dél-Itáliából. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy még Mátyás király is küldött segítséget ehhez a feladathoz, és végül is sikerül a törököket onnan eltávolítani. De a lényeg az, hogy ebben az egész diplomáciai tevékenységben a bíborosunk, az egri püspök, Rangoni Gábor maga is részt vesz, és a pápa, a IV. Sixtus azzal honorálja, hogy három itáliai ilyen birtokot kap, egy apátságot és két plébániát, amelyeknek a javadalmait ezentúl ő kapja meg. Amikor az ő tevékenységét nézzük, akkor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ő elsősorban Mátyás királynak a követe, állandó követe, és ezért neki ott Rómában elvileg Mátyás királynak az utasításait és az ő érdekeit kellene képviselni. És akkor itt törik meg egy picit a dolog, hogy aki eddig ennyire hűségesen szolgálta Mátyás királyt, itt ebben a szituációban nem minden esetben hajlandó tökéletesen végrehajtani Mátyás királynak az utasításait, és nem minden esetben képviseli őt azzal a határozottsággal, amit a király elvárt volna tőle. Különösen egy eset volt az, ami miatt mondhatjuk azt is, hogy Mátyás királynál gyakorlatilag kegyvesztetté lett, ez pedig, hogy Mátyás király és Beatrix királyné az esztergomi érseki székbe szerette volna kineveztetni Esztei Hippolitot, jegyezzük meg ezt a nevet, Esztei Hippolit, majd még itt is találkozunk vele, de akkor még kicsi gyerek, és kicsi gyerekként szerették volna kineveztetni, és ugye ő rokonságban van a királynéval. Tehát szerették volna kineveztetni esztergomi érseknek, viszont ugye itt be kellett dobni minden rábeszélő készséget, mert egy gyereket kinevezni Magyarország prímásának azért ez...
Volt már ilyen előtte?
Hát ilyen nem.
És miért ragaszkodtak hozzá a kiskorúsága ellenére is?
Hát mert rokoni szálak
a
is.
A rokoni
szálak. Így van.
Hogy hát a funkcióját akkor sem... Jó, meg lett volna az, hogy aki... Ugye az övé a szék, de hát ugye a funkcióját amúgy sem tudta volna betölteni.
Nem, nyilván, de ebben a korban még püspökké se lehet szentelni. Tehát egyszerűen a hatályos kánonjogi előírások nem teszik lehetővé, hogy valaki gyerekkorába, tehát 10 év alatt püspök legyen, nem 10 éves korában sem lesz még püspök, hanem amikor majd eléri a kánoni kort. De igazából itt arról volt szó, hogy, hogy az esztergomi érseki szék egy olyan kézbe kerüljön, amit ők szabadon tudnak irányítani.
És ehhez pápai engedély kellett volna, persze. Rangóni Gábor közbejárását kérte a király. Ő ezt nem is akarta, vagy nem volt sikeres a közbejárás?
Nem tudjuk, nem ismerjük pontosan a történéseket, csak a következményeket. Tehát az, hogy ekkor még nem sikerült Esztei Hipolitot az esztergomi érseki székbe juttatni, és a király ezt úgy értelmezte, hogy Rangóni Gábor nem volt kellőképpen hatékony. Egyébként könnyen el lehet képzelni, hogy ő, aki korábban inkvizitor volt, tehát az egyháznak az érdekeit és az egyházi előírásokat maximálisan igyekezett megtartatni, tehát ő maga is érezte a helyzetnek a nonsense voltát, hogy egy gyermeket tegyünk be esztergomi érseki székben, és valószínű, hogy tényleg egy kicsit elszabotálta a feladatát, és inkább az egyháznak az érdekeit nézte, mert azt tudta, hogy jó, a királynak ez az érdeke, de az biztos, hogy a magyar katolikus egyháznak ez nem jó.
Igen, ennyi szólva is érdekes lett volna. Amúgy, hogyha...
Fölülkerekedett benne a pap, a diplomata.
De hogyha ő ezt megfelelően delegálja, és ez úgy történik, hogy jó, akkor ez a kérés... Én ebben nem szólok bele, királyom ezt akarja, és ő ezt valóban viszi tovább a pápához. A pápa, ha úgy gondolja, akkor simán ráadja az áldását, és akkor lehet Esztei Hipolit gyermek esztergomi érsek?
Lehet, és majd lesz is.
Nem sokára, de itt az első körös próbálkozás nem sikerül.
Így van, és emiatt a király Mátyás tulajdonképpen megorrol a püspökünkre, úgyhogy a király tulajdonképpen le is akarja váltani. Most, hogy miért nem következik ez be, ennek nagyon egyszerű az oka, ez pedig az, hogy közben meghal. Mármint a püspök. 1486. szeptemberében meghal, és itt ott is temetik el Rómában, méghozzá az Aracéli templomban. Na most bevallom őszintén, hogy ezt én sem tudtam, mert ha tudtam volna, akkor...
Célzottan úgy látogatod ezt a templomot.
Így van, mert az Aracéli templomban én többször is megfordultam, már csak azért is, mert hogy ugye ott van a Bambino Gesù. Tehát ez a kis Jézusnak a szobra, ami az olaszok számára annyira fontos, egy időben is rabolták, aztán utána megkerült. Na de a lényeg az, hogy többször is voltam, egy nagyon szép templom, ugye ez a Kapitóliumnak az oldalában található, egy nagyon szép középkori templom, sok minden érdekesség van benne, de amikor én Rómában tanultam, akkor még nem tudtam, hogy ott egy egri püspök is el van temetve, méghozzá a Szent Bonaventura kápolnában, amelyet maga a püspök építetett a templomhoz.
Mert mint hogy Rangóni Gábor?
Igen. Hát meg volt hozzá a kellő jövedelme, a kellő befolyása, tehát ott abban a templomban ő építkezést folytatott, és kialakította ezt a Szent Bonaventura kápolnát. Ugye Szent Bonaventura ő ferences szent, a második generációnak a legnagyobb alakja. Tehát Szent Ferencnek még kortársa volt, és később ugye maga is a ferences rendnek a főnöke lesz, ugyanakkor pedig kiváló teológus, és hát szent. Uh-huh. Hát tényleg egy szent életet élő valaki, aki 1274-ben pontosan a második lioni zsinaton hal meg. Tehát miközben a zsinatnak ő az egyik meghívott teológus szakértője, ezen a zsinaton veszti az életét, úgyhogy a zsinatnak az egyik legnagyobb eseménye Bonaventurának a temetése volt.
A temetés és halála. Most ugye az, hogy ő meghal 1486-ban, de már egy ideje kint tartózkodik, tehát még ugye...
Hát 79-ben hagyja el Egert.
Eger, tehát 7 év. Mm. És gyakorlatilag ugye névlegesen ő még mindig egri püspök.
Igen.
Na most ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy tudunk-e arról, hogy ki látta el az egri püspöki széket távolétében?
Igen, tehát több személy is megjelenik, aki az ő távollétében különböző feladatokat lát el az egri egyház megyének a vezetésében. De itt a halálára kanyarodjunk már még vissza, mert itt van egy érdekes megjegyzés, hogy miért is következett be a halála. Most ez, amit most mondani fogok, ez nem biztos dolog, csak van egy érdekes levelezés, amely Mátyás király és az esztei hercegi pár között zajlott, és az esztei hercegi pár, akiknek a fia az esztei Hipolit, ők írnak arról, hogy a püspöknek az orvosa nagy szolgálatot tett nekik. És ugye ez nagyon félreérthető. Lehetséges, hogy tisztán csak annyit jelent, hogy Mátyás király követét gondosan ápolta, de azt is lehet, és vannak, akik erre hajlanak inkább, mert akkor értelmezhetőbb jobban ez a megjegyzés, hogyha azt a püspököt, aki miatt, vagy aki nem kellőképpen szorgalmazta a kis esztei Hipolitnak az esztergomi érsekké válását, azt átsegítette a más világra. Most csak ilyen érdekességként mondom, hogy egyesek szerint Rangóni Gábornak a halála az nem természetes halál, hanem tulajdonképpen átsegítették emiatt a diplomáciai, vélt diplomáciai malőr miatt.
1420-ban született, tehát tulajdonképpen 66 évesen, tehát akár meg is halhatott volna. Ezt már nem tudhatjuk, a helyzet, a szituáció akár indokolhatná ezt, de... Ne akarjuk ezt feltételezni.
Ne is ragadjunk le ennél, csak ez is ahogyan az is érdekesség, hogy bíboros volt, az is, hogy ilyen magas körökben kellett neki mozogni egyszerű ferences létére. Hát ez meg megint még egy érdekesség itt, illetve két érdekesség, egyrészt a temetkezési helye, másik pedig a halálának a körülményeinek a bizonytalansága.
Thank you.
És akkor néhány szemét említsünk még meg, aki az ő távollétében itt az Egri Egyházmegyében dolgozott. Tehát akikről tudunk, az például egy Sirokai László, aki felszentelt püspök volt, csak nem megyés püspök, Misei Prépost, ő volt, aki adminisztrátorként kormányozta az Egri Egyházmegyét, illetve van egy nikápolyi püspök, ugye ez is egy olyan püspöki szék, ami most címzetes püspököt jelent, egy Benedek nevezetű, akit úgy emlegetnek 1481-ben, mint Gábor püspöknek, tehát Rangóni Gábornak a szufragáneusa, tehát utódlási joggal megbízott segédpüspöke. Azon kívül helynököket is ismerünk, akik az egyházmegye kormányzásában részt vettek, tehát például egy Kelemen nevezetű, aki a Szent Péter prépostságnak a prépostja volt itt Egerben, aztán egy Cialfis Angelus nevezetű patai főesperest, aki az előzőhöz hasonlóan szintén az egyházjognak a doktora volt, és van még egy Bertalan nevezetű őrkanonok, aki 82-től 87-ig működött helynökként. Illetve még mindenképpen meg kell említeni egy érdekes személyiséget, egy brixeni Fixádus Fülöpöt, aki, de valószínű, hogy valami itáliai volt ő is, hiszen brixeni a vezetékne vagy a jelzője. Most ő volt az, aki a püspöki kormányzóként az anyagi ügyeket kezelte, és megszökött. De nem üres kézzel, hanem vitte magával. Így van, amit csak tudott. És ennek az lesz a következménye, hogy Fülöpnek a pápa rendeli el az elfogását és a bebörtönzését, aztán, hogy mi lett a további sorsa, azt már nem tudjuk.
Ez a sok név, akiket felsoroltál, Péter atya, tehát, hogy adminisztrátorként, helynökként, távolítében helyettesítették Rangóni Gábort, na most ezek így paralel, vagy egymás után, vagy mondjuk azért van egy olyan, hogy akkor az egri püspök nevében, egy személyben eljárunk valakit, tehát gondolom azért nem öt emberrel illattak alá egy hivatalos oklevelet.
Nem, de a helynökök azok egymás után következtek, viszont az előbb emlegetett segédpüspök, az a nikápolyi püspök, aki annyit tudunk, hogy Benedek, ő segédpüspökként nem kormányzója, tehát nem megyés püspöke az egyházmegyének. Tehát igazából a püspök az továbbra is a Rangóni Gábor, és az igazi helyettese az a helynök. Követték egymást ezek, akikről az előbb beszéltem, és közben pedig kinevezték ezt a segédpüspököt, aki majd az utódja lesz Gábornak, de ő közben nem kormányozhatja az egyházmegyét, viszont mint püspök elláthat olyan feladatokat, hogy mehet bérmálni, papokat szentelési tovább. Ugye ami a püspöki méltóságából, illetve az, hogy a papi rendben elfoglalt helyéből következik. Mert a többiek ezek ilyen kanonok, olyan prépost, ők nem bérmálhatnak és nem szentelhetnek papokat, mert hogy nincs meg hozzá a püspökségük.
Hát nagyon érdekes módon zajlott az ő távollétében itt az élet. Tehát akkor gyakorlatilag 1486-ban ő Rómában meghal, ott is temetik el Rangóni Gábort. Az, hogy távollétében kik voltak egri püspöki jogkörrel felruházva, ezeket itt ahogy elsoroltuk, de nyilvánvalóan a halálával kellett egy hivatalos utódot választani. Ki lesz ő?
Nagy Lucsei Orbán. Akit szoktak Dóci Orbánnak is nevezni, de ez tulajdonképpen egy anakronizmus, mert hogy hát eredetileg ő egy szegény sorból származó valaki, egy Pozsony megyei várjobbágynak a gyermeke, akinek ismerjük a testvéreit is, tehát volt még rajta kívül fiú testvére, három, és egy nőtestvéréről is tudunk, a fiúk Benedek, Balázs és János. Viszont Orbánnak a karrierjével nyilván az egész család emelkedik a ranglétrán, így szerzik meg a Nagy Lucsei javadalmat, amiről a Nagy Lucsei név származik, és utána majd a 16. században, tehát már a mi Orbán püspökünk halála után veszi föl a család a Dóci nevet, tehát ő igazából még nem volt dóci, de mindezek ellenére sok helyen így beszélnek róla, így hivatkoznak rá. Valahogy ez a dóci Orbán jobban elterjedt, talán azért, mert rövidebb vagy egyszerűbb, mint a nagy Lucsei Orbán. Uh-huh. Hát mi azért maradjunk annál, hogy ő alapvetően a saját korában Nagy Lucsei Orbánként volt számon tartva.
A Rangóni Gábor halálához képest ő mikor foglalta el az egri püspöki széket?
Hát utána foglalja el rögtön. Igen, csak hát közben van egy kis pikantériája dolognak, ugye, mert hogy kinevezi ki a püspököt. Hát itt megint azzal a helyzettel találkozunk, hogy Mátyás király és a pápa nem ugyanazt a jelöltet választják. Tehát Mátyás király jelöltje, Nagy Lucsei Orbán, aki mihelyt megtudja, hogy Gábor püspök meghalt Rómában, rögtön kinevezi, majd látni fogjuk, hogy miért, hogy közben már milyen szolgálatokat tett a királynak, tehát hogy őt rögtön kinevezi. Igen, ám csak közben, amikor Rómában meghal Rangóni Gábor, akkor a pápa is kinevezte az ő utódját, méghozzá nem is akárkit, hanem Rodrigo Borgiát, vagy Borgiát.
A Borgia az olasz elnevezés, a Borgia meg a spanyolos?
Igen, mert hogy ez egy eredetileg spanyol családról van szó, Valenciától délre voltak a birtokaik, Gandiában voltak a birtokaik, és Gandia hercegeként apostrofálták magukat, meg a családnak a későbbi ágai azok ott maradtak. Őt
akarta a pápa egri püspöknek?
Igen. Aki akkor már bíboros volt.
Nagyon érdekes, de hogy őt miért hozná ide Magyarországra?
Miért? Mátyás király miért akarta ezt a Hippolitot Ferrarából átvinni Esztergomba?
Én értem csak, hogy a pápának egy spanyol honból származó, tehát hogy ilyen kicsi helyre került, nem ilyen felfelé vagy magasabb.
De ő már akkor bíboros volt. Ebben az esetben ez valószínűleg azt jelentette volna, hogy megkapja az egri püspökségnek a javadalmait, ő pedig továbbra is ott marad Rómában, mint ahogy Rangóni Gábor is életének az utolsó éveit Rómában töltötte, a bíborosként a király és a pápák szolgálatában. Ez a Roderigo Borgia azért nem akárki, tehát nem ő az első Borgia, maradjunk az olasz elnevezésnél, Borgianál, tehát nem ő az első Borgia, aki ilyen magas rangra jutott, hanem a nagybátyja volt harmadik Kallixtus pápa. Őről már beszéltünk, méghozzá Nándorfehérvári diadal kapcsán ő volt a harang zúgásnak, a déli harangszónak az elrendelője. És már a nagybátyja, aki 1455-ben lett pápa, már a következő évben az unoköcsét kinevezi bíborossá, aki akkor még fiatal ember, és hát elnézést kérek, de botrányos életű, úgyhogy maradt fönn olyan levél, ahol a pápa nagybácsi inti mérsékletre az unoköcsét, hogy bíboroshoz méltatlanul
viselkedjen már rendesen, igen. Tehát, hogy hát igen, azért
ezek és a későbben ő, aki ugye nagyon fiatalon lett bíboros, a későbbiekben az összes konklávénál neki fontos szerepe van, és ugye lassan most már halad előre a korban is, tehát most már a legtekintélyesebb bíborosok közé tartozik, és az egri püspökségnek a jövedelme azért az elég komoly volt, ezt már korábban is beszéltük, hogy most az úgy jó jött volna neki. Tehát így aztán, tehát a pápa, 8. Ince, őt nevezte ki egri püspökké. Igen ám, csak hogy amikor ugye kiderül ez a kettősség, hogy mást akarnak, akkor végül is vissza kellett lépnie Borgia bíborosnak, és lemondott Nagy-Lucsei Orbán javára az egri püspökségről.
Igen, tehát gyakorlatilag erre lettem volna kíváncsi, hogy lehetett Nagy-Lucsei Orbán, mert azért valljuk be, hogy a királyhoz képest a pápának azért magasabb szinten van a szava.
Igen, de azért egy nagyon speciális helyzetben van a pápaság és Mátyás király, akik kölcsönösen rászorulnak egymásra. Tehát a pápa nem akar nyilvánosan, nagyon nyíltan újat húzni Mátyás királlyal, ahol lehet, próbál például ezt egy Hippolit kinevezésének kapcsán ugye kicsit lejjebb faragni Mátyás elvárásaiból, de ugyanakkor rászorul Mátyás királyra, mert hogy a török veszélyben egyedül ő az, akire számíthat, hogy a törököt távol tartsa Európától és a kereszténységtől.
Mert a többi európai uralkodó az nem ezzel foglalkozik?
Hát azok még nem érzik a bőrükön a török
veszélyt. Igen, mert a török vonulás az gyakorlatilag telibe minket kapott el. Igen,
persze,
igen.
Tehát gyakorlatilag a Balkánnak az északi részét Magyarország fedi le, tehát bármerre is indul, ha Adria mellett indul, akkor ugye a Magyar Királyságnak a horvát részével találkozik, ha a Duna mentén, ami ugye általában a legcélszerűbb út, akkor Budán keresztül, a királyság szívén keresztül kell vonulni, hogyha keletebbre, akkor még mindig Erdélyt találja. Igen. És csak ott nagyon-nagyon oldalt, ugye Havasalföld is Moldva felé, de akkor az viszont nem Róma felé visz az út, hanem a sztyeppék meg felé, ami a törököknek annyira nem kellett, nekik a kultúrált, fölépített Európa és Róma kellett volna.
De hogy belegondol az emberiség, hogy azért mennyi mindent köszönhet nekünk, most azért senki nyilván nem vár hálát, vagy nem tudom, tehát hogy ha nem mi vagyunk itt így telibe a vezércsapáson nekik, akkor nem tudom, hogy mi lett volna, mert gyakorlatilag mi voltunk azok, akik tényleg megfogtuk őket, és egy csomó pusztítástól, mert mondjuk nézzük meg, most mind a ketten azért nagy utazók vagyunk, Péter atya, tehát, hogy azért Franciaországban, északon, svédeknél, most akár a környéken is, még mondjuk Felvidéken is, tehát, hogy azért mennyi kastély és vár épségben megmaradhatott, mivel mi útját álltuk a töröknek, mi meg azért mennyi pusztítást kaptunk. Tehát, hogy igenis az emberiség legyen nekünk hálás valahol ezért.
Igen, de mi is legyünk hálásak azoknak, akik előttünk vállalták be ezt, ami nem vállalta senki, hanem egyszerűen a történelmi szituáció így hozta. Tehát ne felejtsük el, hogy mi ettől a kortól kezdve vagyunk a törökkel szemben Európa védőpajzsa, korábban mindezt a bizánci birodalom szenvedte el.
Igen.
Tehát ők voltak azok, akik több száz éven keresztül föntartották. Ugye először az arabokat,
igen,
az arabokat, utána pedig a szeldzsuk törököket, és az ozmán törökökkel már nem bírtak, de mondjuk abba kellett az is, hogy közben a nyugati keresztesek hát kifosszák Konstantinápolyt, meg eléggé tönkre tegyék. Tehát igazából 1204 után már a bizánci birodalom már nem állt igazán helyre. És akkor ez a probléma, hogy miután Bizáncot átlépi az ozmán birodalom, tehát Konstantinápoly még egy kis területen továbbra is fennáll, de hát ugye 1453-ban ez is elesik, és akkor onnantól kezdve tényleg azt kell mondani, hogy az ozmán haderő Európa felé törekedve már csak Magyarország állhatta útját. Ezt megtettük. Szerintem bárki lett volna itt egyébként keresztény nemzet, ők is ezt csinálták volna.
Hát mert nem nagyon volt más választás.
De mindenki tehát, hogy az életéért küzdött.
Hát, de a cél akkor is nyilván az volt, hogy védekezzünk. Tehát nem támadni, védekezzünk valamilyen
hát
módon.
Hát Hunyadi János, ő még támadott.
Hát hogyne, persze.
Mátyás király is tessék-lássék, tehát ugye a Szabács ostroma az úgy megmutatta, hogy ő is támad azért, de nem olyan jelentős módon. De a Mátyás királynak is szüksége volt a pápára, mert hogy Európában a pápaság volt az egyetlen olyan hatalom, ami anyagilag támogatta a török ellenes akciókat.
Igen.
Tehát a pápaság Mátyás király uralkodás alatt több százezer aranyforintot küldött a magyar királyságnak azzal a céllal, hogy tartsa föl és lehetőleg támadja meg a törököket. Mátyás király mindig hitegette is a pápát, hogy majd a következő évben harcba száll, hadba hívja a csapatait, és akkor megtámadja a törököt, de annyira ő sem akarta, inkább azt gondolta, hogy és az reálpolitikusra van ilyen szempontból, hogy Magyarország önmagában európai segítség nélkül nem tud szembeszállni a török birodalommal. Ez a tény. Európa többi állama, amíg a saját bőrükön nem érzi a török veszélyt, addig nem nagyon mozdul.
Hát nem,
és ezért volt az, így érthető meg az, hogy miért kellett Mátyásnak Szilézia, Csehország, Ausztria, azért, hogy egy olyan birodalmat hozzon létre, ami már saját erejében szembe tud szállni a hódító törökkel.
Mondjuk ez azért ő meg is alkotta ezt a eléggé ütőképes fekete seregét, mert hogy azért az egy elég komoly hadseregnek számított a korban.
Igen, igen, bár a törökökkel szemben ez a létszámától fogva is elenyésző.
Igen, de hát mondjuk azért a török óriási tömeggel jött ide. Igen. Tehát ez mondjuk nem nagyon tudnék most hirtelen példát mondani, amikor nem az volt, hogy bármelyik mondjuk egy végvárt támadásnál nem török túlerő volt, mert mindig török túlerő volt elképesztő.
Igen, tehát mondjuk nem meg kell nézni a birodalmat, hogy mekkora volt akkor a török birodalom.
Igen. Nagy Lucsei, Dóci Orbán, Rodrigo Borgia után csak megkapja az egri püspöki széket, hogy mikor és akkor mi történik itt Egerben, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
Thank you. Mai adásban Rangóni Gábor és Nagy Lucsai Orbán egri püspökökről Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.